Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Amerikánó Podcast 6. adásában. Feledi Boton vagyok, és november 5-ig minden csütörtök reggel hárman jelentkezünk Kelden Zsoltál Budapestről és Papp Szilárddal Barcelonából, hogy átbeszéljük, mire is érdemes figyelni az USA elnök választása kapcsán. Kevesebb, mint 3 hét van hátra választás napjáig, a legtöbb államban pedig már zajlik a korai szavazás. Tehát míg a választók egy része már adja le a voksát, egy nem elhanyagolható hányaduk még el sem döntötte, hogy kire fog szavazni. A korábbi évek felmérései szerint ugyanis 9-10%-uk csak az utolsó héten köteleződik el valamelyik jelölt mellett. Ebbe a kontextusba érkeztek meg a legfrissebb felmérések, amelyek szerint megtorpant Kamala Harris korábbi rendülete, és a már amúgy is szoros olló tovább zárult a két jelölt között. A mai adásban erről a témáról fogunk beszélgetni, és persze megtartjuk a feltörekvő ifjú politikus rovatunkat is. Ma Alexandra Ocasio-Cortez képviselőnő alakján keresztül pillantunk majd be a demokrata párt bal szárnyának életébe. Kezdjünk! A mértékadó felmérési átlagok közül a felméréseket nem súlyozó Recruit Pollingban 1,7, a 538-ben 2,4, 4 Silvernél 2,9, a Financial Timesnál pedig 2,6, egész számokra kerekítő New York Timesnál pedig 3% pontos Harris vezetés számolnak országosan. Ugye tudjuk, hogy ennek a jelentősége az elektori rendszer miatt azért elég picike, de egy ekkora Harris előny az, ami jelenleg kitabintható, és ami nem nőtt már radikálisan az elmúlt 10-14 napban. Arizona az egyetlen, ahol az egyik jelölt előnye eléri a 2%-pontot a hintállamok közül, és Pennsylvania pedig az, ahol Harris előnye van 1%-pont felett. A többi 5 ingállamban gyakorlatilag 100%-ponton belül mozognak a súlyozott felmérés átlagok, azaz hibahatáron belül vannak az adatok. Trump számai pedig még javultak is a középnyugati térség egyes államaiban az elmúlt hetekben, délen pedig úgy tűnik a helyzet relatív változatlan. No, hát innen indulunk, amikor azt nézzük, hogy egyáltalán milyen felmérést érdemes néznünk, hogyha abból következtetést akarunk levonni a november 5-e éjszakánkra nézve, hogy vajon néhány countyt, néhány kisebb közigazgatási egységet kellene figyelnünk a hintállamokban, vagy pedig ezt ti hogy csináljátok, Zsolt, Szilárd?
Kezdem én, jó? Mert hogy van egy monológom is erről, amire lehet, hogy rá fog térni, mert igyekszem nem annyira hosszan beszélni. Szóval én alapvetően a Nate Silvernek a modelljét nézem egyébként, mert ez is lehet azon vitatkozni, hogy valójában ez a legmegbízhatóbb-e. Meg igazából mindegy is, mert pont ugye a tegnapi update-je, hogy ő nem csak a népszerűséget nézi súlyozva, hanem azt is, hogy mennyi, tehát ő megmond egy esélyt rá, hogy hány százalék az esély arra, hogy valamelyik jelölt győz a kettő közül, és a tegnapi update-tel lett pont 50-50. Úgyhogy igazából teljesen mindegy, hogy mit nézünk. Ugyanaz a helyzet, mint hetek óta, a apró változások vannak, csak 50-50, ez egy ilyen toszápnak hívják, feldobod arra utalva, hogy feldobod az érmét, és akkor 50-50, hogy melyik oldalára esik le. És igazából az az érdekes, hogy annyira nem változik semmi a mostani felmérésekben, hogy ha megnézitek azt, hogy mondjuk a Trump ellen volt két merénylet, volt egy csomó konvenció, vagy küldöttgyűlés, egy csomó tök nagy esemény történt, és hogy így a legdurvább kirengés volt 1,5% pont ezek között. Tehát, hogy így nagy részt el van már döntve, és a legutoljára a megkövesedés kifejezés használták erre, ami szerintem egy érdekes koncepció, mert nem is csak polarizálva van az Egyesült Államok politikája, hanem be van kövesedve ez a polarizáció. Viszont ehhez szerintem érdemes egy pár dolgot hozzátenni, hogy ennél az 50-50-nél melyik jelölt lennénk inkább a kettőből. Én egyelőre azt mondom, hogy egy kicsit inkább Kamala Harris. A David Plouffe, aki az Obamának volt a egyik fő politikai tanácsadója, és most dolgozik a Harris kampánynak is, ő beszélt a Pocév Amerikában most a héten, és ő például azt mondta egyrészt, hogy nem látják, hogy a Trumpnak ez a Trump támogatottsága, ez nagyban függ a szavazási hajlandóságtól, és miközben a Harris kampány azért alapvetően olyan nagyobb szavazási hajlandóságú ilyen társadalmi csoportokra támaszkodik, mint a legtöbb esetben Trump. Tehát például az első szavazó fiatal férfiaknál nagyon erős a Trump, és ők nem arról híresek, hogy el is mennek szavazni. És arról beszélt a Plouffe is, hogy nem látják még az incel hadseregeket az előzetes szavazásoknál, hogy vonulnának föl és adnák le sorban a szavazatot, és ez némi bizalomra ad nekik okot. Szerintem És akkor itt jön az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy 3%-kal vagy 2,7%-kal vezet, amire ugye utaltál is, Botond, hogy az elektori rendszer miatt valójában tökre nem számít az, hogy mennyire vezet a nemzeti felmérésekben, kivéve, hogyha kiderül, amiről egy korábbi adásban már beszéltünk, hogy a republikánusok elektori előnyének annak valamilyen módon vége van. És ez kérdés, ez lesz a nagy kérdés szerintem a választás után, hogy ennek vége van. Ugye van egy átrendeződés alapvetően, amiről majd beszélünk még hosszabban a podcastban a szavazói csoportok között. Az elektori előny az azt jelenti, hogy a átlagban kb. 3%-kal több szavazatot kellett konkrétan kapnia a nemzeti, tehát a popular vote-ban, a szavazatszámokban a demokrata jelöltnek ahhoz, hogy beérje a republikánusok elektori arányát az 50-50-nél. Tehát 3% az átlag különbség, ez Bidennél 4,5% volt, Hillary Clintonnál 2%, és ennek nem is az az első indoka, hogy a kis republikánusok által uralt államoknak arányaiban, szavazók arányaihoz képest több elektori szavazata van, tehát ott egy szavazat többet ér, mint a két parton, hanem az is, hogy a győztes mindent viselve érvényesül ezeken a helyeken, és egyszerűen sokkal több szavazat veszik el, amiket a demokratákra adnak le a két parti nagy, tehát mondjuk Kaliforniában és New Yorkban arányaiban többen szavaznak a demokratákra, mint amennyien szavaznak a középnyugati államokban a republikánusokra, és emiatt egy csomó demokrata szavazat elveszik. És az a kérdés, hogy ez megmarad-e, mert most egy csomó felmérés utal arra, hogy egyébként Trumpnak a növekedése az alapvetően egy jó részt ezekben az államokban volt. Tehát az a kérdés, hogy nem az elektori eltolódás szűnik-e meg a kis államok felé, hanem az elveszett szavazatok száma, mert hogy Trump tökre erősödött New Yorkban és Kaliforniában, szinte fölöslegesen, hiszen annyira nem erősödött, hogy kihívó legyen ezekben az államokban, viszont annyira igen, hogy kevesebb elvesztett demokrata szavazat legyen.
És akkor még még ott van a Florida kérdése is, hogy Floridában is látszólag erősödik folyamatosan, de ugye Florida meg egy nagy lakosságszámú vörös, tehát republikánus állam, tehát most az, hogy Trump ezt 4% pont plusszal nyerje meg, vagy 18%-kal, mert most már ilyen felmérések is vannak, tehát 18%-ponttal az a végeredmény szempontjából, az elektori végeredmény szempontjából nem számít, de közben szorosabbá válik az országos szavazatszám szempontjából.
Abszolút, és akkor közben ugye ott van Texas, ami egészen érdekesen alakul, mert hogy oda meg egy csomóan költöznek át Kaliforniából, viszont valahogy úgy, hogy ugye Floridában azért is erősödik ennyire a Trump elvileg, mert van egy elképesztő belföldi migráció, az idős republikánusok költöznek egyre nagyobb arányban Floridában, ami teljesen meg tudok érteni, mert szerintem is az egyik legjobb amerikai állam. De hogy Texasba, meg Georgiába különösen fiatal demokraták költöznek, és ezért sokkal inkább ilyen versenyképes, vagy lila állam, bármelyik irányba dőlhet. És hát ugye 2008-ig Florida is, amit most mondtál, lila állam volt, és utána jöttek ezek a nagy változások, és most az látszik, hogy el is engedték Floridát. Tehát még ha akár el is tudnak olyan képzelni olyan modellt, amiben nyerhető lenne, nem az befektetés és haszonarányban nem éri meg nekik erre figyelni.
Igen. Abszolút. És meg ugye az látszik, hogy tényleg belefogtak ezeknek a picike, hát a picikét úgy értsük, hogy ezekben a hintállónkban akár csak pár ezer szavazatot jelentő csoportoknak a masszírozásába. Tehát akár Arizonában iszonyatosan érdekes, ahol ugye John McCain volt sokáig a szenátor, és ő azért elég keményen felállt Trump-al szemben, hogy hogyan hajtanak ezekre a republikánus szavazókra. Tehát ez egy külön szakága lett a helyi demokrata önkénteseknek, hogy a McCainista szavazatokat hogyan tudnák begyűjteni Harris mellé Arizonában, ami ugye egy olyan állam, ami Biden 4 éve 10 000 szavazattal vitt, tehát 0,3%-kal, ami azért egy elég komoly történet, miközben 96 óta ugye a demokrata nem is nyerte meg. És ugye hát Trump annak idején a Hillary-val szemben meg 90 000 szavazattal nyert. Tehát, hogy azért ezek 100 000 alatti szavazatszámokról beszélgetünk, amikor ilyen államokat nézünk. Úgyhogy tényleg jelentősége van, hogy ezek a pici csoportok hogyan működnek. És ugyanígy ugye Michiganben, ahol rengeteg muzulmán él, muszlim, az izraeli háború és a gázai konfliktus sokkal fontosabb témává vált. Tehát látszik, hogy ugye Kamala Harris is, ha jól emlékszem, hogy itt ment el találkozni muszlim vezetőkkel, és próbálja őket győzködni, hogy ő azért nem Biden, és nem pont ugyanazt gondolja a konfliktusról. Ebben nincs könnyű dolga. De tegyük hozzá, hogy most az adás előtt 24 órával ugye az Egyesült Államok bejelentette, hogy 30 nap múlva eldönti, hogy ad-e még fegyvert Izraelnek, attól függően, hogy a gázai humanitárius ellátást Izrael felcsavarja, vagy sem. Tehát azt hiszem, hogy ez egy masszív kampány döntés volt, ugye 30 nap az már pont kívül fog esni a kampányon, tehát akkor már túl vagyunk az elnök választáson, úgyhogy nem lesz drága ezt a döntést meghozni. Tehát itt az arabokra hajtanak, és ha jól értem, akkor az zajlik, iszonyú izgalmas. Ugye Michigant Biden szintén 154 ezer szavazattal nyerte 2020-ban, hogy kit tudnak otthon tartani. Tehát ugye nem csak az a kérdés, hogy kit viszel el, hanem kit tartasz otthon. És elindult az a republikánus, hagyományos levélkampány, amiben az arab szavazóknak elküldik, hogy Harris milyen masszív Izrael párti, míg az izraeli szavazóknak meg elküldik, hogy ők mennyivel Izrael pártibbak. Tehát, hogy tényleg gyönyörűen szétszedik, ugyanaz a üzenet és a teljes 100%-os kontrasztja megy ki levélben ugyanabból a központból, és ezek a szavazók lehet, hogy csak elbizonytalanodnak, tehát lehet, hogy azért egy muszlim szavazó nem fog Trumpra szavazni, hiszen Trump tényleg látványosan Izrael párti, de ha otthon marad nekik, már az is jó. Úgyhogy tehát ezekből látszik, hogy tényleg a legmasszívabb alsóbb szintekre szalad el a kampány, hogy 3-4 számjegyű szavazatokat megszerezzenek. Az már csak habatortán, hogy Massad Boulos, a libanoni üzletember, ugye Trump egyik lányához ment hozzá, és akkor ő is beszállt ebbe a kampányba itt személyesen, hogy a arab-amerikaiakat meggyőzze, de azt hiszem, hogy nem ez lesz a döntő. Úgyhogy hát ennyiben nekem ezek tanulságosak. Nem tudom, hogy a third party candidate-ekről, tehát nem a két nagy párt jelöltjéről. Majd... Most kanyarodjunk, vagy Szilárd, még előtte kommentálsz egy kört, azért légy szia.
Még kommentálok egy kört, aztán
be is
hozom ezt a dolgot, mert hogy szerintem az van, hogy amúgy ezen a ponton az, hogy a két kampánynak a stratégiái azok folyamatosan nézik a számokat, az így egy magától értetődő jó dolog, de hogy így visszatérve ahhoz, hogy mi mit figyelünk, az az igazság, hogy egy ilyen 50-50 százaléknál szinte fölösleges ezen naponton a felméréseket túl nagy mélységben nézni, mert hogy tényleg olyan, tehát a választás napján azon fog eldőlni, hogy egyébként pár tízezer szavazó hova el akar-e menni, nem akar-e elmenni, otthon marad-e végül, mire dönt. Tehát, hogy és ezt nem lehet előrejelezni, még akkor sem, hogyha egyébként minden egyéb módszertani problémát kiküszöbölnek a közvéleménykutatások, és hogy egyébként tökéletesen reprezentatív mintákat tudnak felrakni, ilyen pontosságba akkor se lehet ezt előrejelezni. És itt ugye ez is bizonytalanság, hogy a third party, tehát a harmadik párti jelöltek egyébként mit, hogy zavarnak be a képbe, és most direkt adásért megnéztem, hogy a 7 billegő államban mindegyikében van legalább egy third party jelölt.
Bocsánat, Szilárd, csak ez fontos, hogy elmondjuk, hogy nincsenek mindegyik államban. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ugye nem mindenki mindegyik államnak a szavazólistájára jutott föl, tehát nem mindenütt osztják meg ezek a jelöltek a szavazatokat.
Abszolút.
Ez szerintem fontos, hogy aláhúzom.
De hogy... Tehát, hogy a 7 billegő államban mindegyikében van a libertariánus párt jelöltje, a Chase Oliver, ami, szóval azt most nem tudjuk, hogy veszi el valakitől, vagy hogyha igen, akkor inkább Trumptól, vagy nem, de ami a Harris kampány számára veszélyesebb, az alapvetően az, hogy Jill Stein, aki a zöld pártnak, a Green Partynak az elnök jelöltje, ő a 7 billegő állam közül mindegyikben ott lesz a szavazólapon, kivéve Nevadát. És ugye ő pont ebben a kérdésben, amit említettél, a gázai háború kérdésében, ő ott határozottan Izrael kritikus és a palesztin áldozatokkal azonosuló álláspontot víz, tehát nem ezt a próbáljuk kivárni, és minél kevés károsabb dolgot mondani akármelyik oldalra, amit a Kamala Harris víz. És ugye ez Michiganben, ahogy említetted, tehát mondjuk a Detroit és Dearborn környéken, ahol viszonylag magas a muszlim lakosság, sokszor egyébként palesztin származású lakosságnak az aránya. Ott ez nagyon sokat bezavarhat, de amúgy ott van még a Cornel West is, aki független jelöltként indul, afroamerikai polgárjogi harcos, egyetemi professzor, aki szintén rajta lesz Michiganbe a lapon, de rajta lesz Észak-Karolinába is. Tehát, hogy ott meg a fekete szavazók kapcsán lehet egy ilyen hatása, és hogy itt viszont ugye beindul az a diskurzus, és beindult most a demokrata párton belül is, tehát most a Harris kampány elindított egy reklámot, amiben Jill Stein-t támadják, tehát hogy van ez a típusú dolog, hogy próbálnak határt húzni, és próbálják a saját szavazóikat, a perem szavazóikat, akik a legnagyobb eséllyel esnek ki, vagy mennek ki, őket próbálják valahogy lehatárolni, csak hogy itt pont az a probléma, hogy ezekkel az eszközökkel szerintem nagyon nehéz megcsinálni, ezt valójában lehatárolni a szavazóbázisodat, azt valamilyen karakteres mondással tudnád megtenni, és hogy szerintem én most per pillanat azt gondolom, hogy a Harris kampány az, hát hogy mondjam, minimum kifulladt a lendülete, de én látok rá jeleket arra is, hogy ennél nagyobb probléma van, és hogyha ez a dinamika marad, akkor azért, hogy mondjam, ez a demokratákra nézve elég problematikus.
Erre pont el akartam még mondani valamit, pont ehhez kapcsolódva, de még egy pillanatra vissza a harmadik párt jelöltek, ez ugye a Robert Kennedy Jr.-ral kapcsolatban volt az egy nagy kérdés a visszalépés előtt, és ezt most nem néztem meg sajnos, de hogyha jól emlékszem, akkor ott az volt, hogy nem minden szavazólapról tudott lekerülni már, viszont a billegő államokban ő nem lesz rajta egyetlen szavazólapon
se.
Michigan és Wisconsin.
Na, az igen, és hogy ez azért érdekes, mert ő viszont a Trumpot gyengítheti ezzel párhuzamosan, és csak a Jill Steinről még, hogy az Oroszország barátai koalíciónak azért erős emberei vannak az Egyesült Államokban, de talán az egyik leglelkesebb ember a Jill Stein mindenképp. Érdemes megnézni ezt a képet, ahol pár évvel ezelőtt a Putyin asztalánál ül egy vacsoránál, és hogy milyen amerikaiak ülnek még mellette. Michael Flynn például a Trumpnak az egyik nagy külpolitikai embere. Nem kerül csak úgy oda senki Putyin asztalához véletlenül, és kérdés, hogy Jill Stein annak ellenére, hogy ugye évtizedek óta, nem tudom, nagyon régóta elindul a választásokon, az Egyesült Államokban egy ilyen jelentőségű asztalhoz oda tudná kerülni, tehát van-e ő ekkora karakter. Viszont a Harris kampánya...
Igen, de bocs, erre muszáj reagálnom annyit, hogy alapvetően nincs is nekem problémám azzal, hogy felemlegetni azt, hogy bizonyos politikusoknak milyen problémás kapcsolataik vannak, csak hogy szerintem ez nem ad választ arra a kérdésre, hogy ezek az emberek, tehát hogy akik esetleg rászavaznának, azok nem azért szavaznának rá, mert egyébként Putyin asztalánál ott ült, és mondjuk adott esetben még valahogy meg is vezette őket a valamilyen fajta ilyen social médiás propaganda, hanem azért szavaznak rá, mert egyébként a két nagypárt jelöltjeinek álláspontjaival nem tudnak azonosulni.
Nem, én pont az ellenkezőjét akartam ezzel mondani igazából, hogy ilyenkor ez hasznos lehet bizonyos külső hatalmaknak az, hogyha meg tudnak osztani szavazatokat. Ez is itt nem az a kérdés, hogy miért szavaznak rá, hanem hogy mondjuk miért lehetnek meg a pénzügyi lehetőségeik még mindig arra, hogy részt vegyenek ezekben a nagyon drága kampányokban. Itt ezek legalábbis kérdésesek nekem.
Szerintem ezt utólag fogjuk látni, hogyha eldőlnek azok, vagy kiderülnek azok a statisztikák, hogy a orosz trollgyárak befektettek egy Jill Steinba. Tehát hogyha majd erre lesz utoljára, yeah, akkor az egy másik történet. Mondjuk a zöldek támogatásában van hagyománya azért a szovjet KGB ezredeseknek, tehát ezt már kipróbálták a hidegháború alatt is.
Igen, még a Harris kampányhoz annyit hadd tegyek hozzá, hogy szerintem volt a Matt Iglesiasnak volt egy tök érdekes gondolatmenete ezzel kapcsolatban, amit egy kicsit bele érdemes látni szerintem a Harris kampányban, és én ezzel hajlok rá, hogy egyet is értsek. Hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt 4 évben hatalmon lévő kormányok a világban, azok hogy állnak most. Tehát ugye ez a 4 év, ez egy ilyen iszonyú turbulens, és egy csomó szempontból nagyon népszerűtlen 4 év volt a Covid, a iszonyú infláció és a háború óta, és egy csomó kormány bukott meg, akik ez alatt voltak hatalmon, és egy csomó, amelyik még nem bukott meg, nagyon szarállapotban van, mint a német kormány, vagy akár a francia. És hogy a Harrisnek a teljesítményébe érdemes ezt is belelátni, hogy azért őt azonosítják azzal a kormányzattal, ami az elmúlt 4 évben hatalmon volt, viszont azért nem annyira népszerűtlen, mint mondjuk a Scholznak a kormánya, mert hogy az Egyesült Államok gazdaságilag azért jobban teljesített, mint ezek az országok. Tehát hogy a németek meg a franciák teljesítettek, meg Európa, úgy általában az egy ilyen katasztrófa közeli állapot volt. Az Egyesült Államok gazdaságilag azért okébb lett egy nyilván nagyon megterhelő időszak után, de hogy ez a megterhelő időszak egyébként látszik azon is, hogy a Harrisnek, és egyébként az Iglesias mondani valója pont az, hogy ezt lássuk, hogy a Harris egy nagyon nehéz kampány csinál, mert nem csak vissza kell építeni azt a koalíciót, amiből ő rengeteg embert elvesztett a Biden előző győzelméhez képest, hanem ezzel párhuzamosan nyitnia kell az eddig nem rászavazó emberek felé is. És hogy ezt nagyon nehéz egyensúlyozni, ezt a kettőt, hogy a meglévő szavazóidat ne veszítsd el, és be tudj vonzani esetleg kiábrándult republikánusokat.
Szóval, meg ráadásul az van, hogy azért most pontos számra nem emlékszem, nem írtam fel, de hogy a választók egy jelentős többsége az, amelyik egyébként változást akar, és annak a kérdése, hogy ezt kijelenti a változást, abban viszonylag szoros volt az arány, hogy de kisebbségben voltak azok, akik Kamala Harrisben látták a változást, és nem azok, akik Donald Trumpba, és hogy ebből a szempontból szerintem az utóbbi hetek kommunikációja az kifejezetten szerencsétlen a Harris szempontjából. Most ugye volt ebbe a View nevű adásban, ahol megkérdezték, hogy miben lenne, mondjad egy dolgot, amiben más lenne, mint Joe Biden, és így hát hosszú ideig mis más volt, aztán azt mondta, hogy hát ő kinevezne egy republikánust a kormányába, aztán egy másik interjúban is megkérdezték ugyanezt, és hogy így, szóval hogy látványosan nem tud arra mit mondani, hogy miben lenne mint Joe Biden, ami így az egyik történelmileg legnépszerűtlenebb elnök, mármint Biden ezen naponton hoz való viszonyban azért szintén nem ideális.
És ez azért nem akkora újdonság, ugye, hogy hogy voltak már korábban is ilyenek, hogy republikánus vett be egy demokrata kormány a kabinetbe, általában a védelmi miniszter szokott republikánus lenni.
Persze.
Még bedobnám én is gyorsan ide a Szilárdhoz a véleményemet, hogy mennyire merült le ez a demokrata kampány. Talán három közül én itt inkább az optimista spektrum végén vagyok, mert azt látom, hogy ugye a policy javaslatok elkezdtek megérkezni, és inkább arról látok panaszkodást, hogy ezek későn érkeznek. De ahogy érzékelték azt, hogy a fekete férfi választók körül milyen gond van, ugye egyrészt Obama beleszállt a fekete férfiakba, hogy mi az, hogy egy nőre nem hajlandók szavazni, ami önmagában egyébként egy elég szerencsés történet volt. Tehát ezt azt hiszem demokrata táboron belül is nagyon gyorsan belátták, hogy ez nem volt jó ötlet. De ugye ezzel szemben Harrisnél elindult.
Harris kábel is határolódott.
Igen, hát amit értek, és Obamától meg...
De fognak rászavazni, úgyhogy minden...
Hát nem emiatt fognak rászavazni, viszont ugye Harrisék bedobták ezt a 20 000 dolláros kölcsön ötletet, tehát hogy elindult az, hogy hogyan lehet tényleg értelmes policy javaslatokkal nekik menni. Most akár itt megnézzük a további gyerekek után járó adókedvezményeket, vagy a különböző ilyen kisebb, de kézzelfogható dolgot, akkor azért én azt látom, hogy ez a típusú szavazói megszólítás elindul. Amiért nekünk úgy tűnik, hogy ez mégis mit sem ér, az, hogy a Trumpék viszont ezzel szemben olyan mértékben csavarták fel a most már belső ellenségképgyártást, tehát az, hogy a hadsereget bevetni választás napján, hogy utána kit deportálunk hogyan, hogy már a legális migránsokat is deportálják, tehát olyan szintre csavarták ezt föl, ami miatt a két kampánynak az érzelmi megszólító képessége tök más. Tehát az, hogy a Harrisék policy javaslattal próbálnak még mindig visszamenni a választói csoportokhoz, vagy megjelent hirtelen ugye az, hogy még ő is elkezdte a marihuána legalizációt följebb csavarni, ugye ezt Trumpék is próbálják a fekete férfiakkal szemben. Tehát, hogy ez a policy versus érzelem csata az, ami szerintem nem tud értelmesen leképződni már a médiában sem, mert nem is tudjuk körbeírni a különbségét ennek a kettőnek egy cikken belül.
Hát, érzelem versus rossz polici. Azt is ki lehetne egyszer próbálni, szerintem igen, hogy milyen az, amikor érzelem versus népszerű policy, mert most szóval, ha érted, nem tudom, az állami egészségbiztosításnak van valami 60%-os támogatottsága, és akkor az a policy javaslat, hogy hát majd jobban figyelünk a fekete férfiakat jobban érintő egészségügyi problémákra, miközben miért nem mondod azt, hogy mindenkinek legyen normális, megfizethető egészségügyi ellátása. Egyébként a nagy fizikai megerőltetési munkát végző, rosszul táplálkozó, nem tudom, milyen fehér férfiaknak is ugyanazok a, nem tudom, egészségügyi problémái vannak. Tehát, hogy ez a típusú ilyen tényleg ilyen Clinton-Obama érabeli nem népszerű szakpolitikák azok, amikkel most így előállnak. Tehát, hogy szerintem azért az van, hogy nehéz versenyezni a Trump populizmus érzelem felhajtó erejével, de lehet, hogyha nem egy egyébként országosan nagyon népszerűtlen republikánus politikussal haknizod végig az országot, és nem egyébként az jut eszedbe a fekete férfiakról, hogy füvet kéne legalizálni, mert az nem, nekem nincs bajom a fű legalizációval, de hogy nem biztos, hogy a legjobb üzenet, hogy a fekete férfiakról az jut eszembe, hogy fű, és az se biztos, hogy az a legjobb ötlet, hogy így le kell kúrni gyakorlatilag, ahogy Obama csinálta, hogy a választókat. Tehát, hogy azt érzem, hogy van egy ilyen erőteljes, ilyen leereszkedő része, és egyébként rosszabb politikák vannak előtérbe tolva, fele más kommunikációval.
Hát a rossz szakpolitikákhoz, vagy az, hogy egyáltalán szakpolitikákat hogyan fragmentálnak, ahhoz szerintem érdemes azt hozzátenni, hogy mennyire töredezetté váltak a kommunikációs erőfeszítések. Tehát az egy dolog, hogy ugye 60 perc, a 60 Minute-ben 60 perces hagyományos évtizedek óta látogatott interjúra végül csak a Harris Mentor és a Trump ezt lemondta. De azért, ha megszámoljuk a podcast megjelenéseket, szerintem az még 2020-hoz képest is egy egész radikális növekedés. Tehát, hogy tényleg rétegekhez próbálnak szólni, és réteg policy ötleteket nyomnak be, jókat, rosszakat. És abban viszont sajnos egyet kell értsek, hogy ez a paternalisztikus hozzáállás, vagy hát a Harris esetében talán maternalisztikus, ez ami engem a legjobban meglepett, az abban az esetben tűnt ki, amikor a biztonságról beszélnek, mondjuk tipikusan feketék által lakott körzetekben. Mert hogy ugye az az elképzelés, hogy mindenki Michael Flynnnek érzi magát, és hogy a rendőrséget kell visszafogni, miközben úgy tűnik a felmérésekből, hogy a feketék maguk is biztonságot akarnak. Tehát, hogy itt ugye nem mindenki bandatag, egyáltalán nem. Tehát ez is egy hamis elképzelés, vagy egy ilyen washingtoni kép a medencepartokról, hogy meg kell védeni a feketéket a gonosz rendőröktől, miközben a feketék meg szeretnék magukat biztonságban tudni, akkor is, hogyha fekete vagy fehér az elkövető, de hogy teljesen más igényeik vannak ezzel kapcsolatban, ami láthatóan a Trump felé el is vitte ezekből a szavazói csoportokból embereket. Tehát, hogy tényleg vannak meglepően régi és hamis percepciók, amik tartják magukat.
Ami egyébként ugye ugyanígy igaz a latinó szavazatokra és a határvédelemre, ott is ez a, hogy a latinó szavazói bázis, vagy spanyol ajkú szavazói bázis számára egyébként tök fontos az érzés, hogy a déli határ rendben legyen az Egyesült Államokban, hiszen ezeknek az embereknek a nagy része egyébként legálisan tartózkodik az Egyesült Államokban, és kifejezetten fontosnak érzik azt, hogy amúgy ez egy ilyen biztonságos dolog legyen. Szerintem ami érdekes ezzel kapcsolatban az, ahogy a Trump beszél mostanában, hogy, és ez nem tudom, hogy egy szándékos politikai változás-e, vagy egyszerűen idősödik, és egyre inkább eluralják a gondolatait a saját korábbi sérelmei, vagy a prekoncepciói, de azért az előző választásoknál nem voltak ennyire direktben kimondott durva mondatait. Most azért, hogy tényleg állatoknak nevezi, bűnözőknek, genetikailag nemi erőszaktevőknek, a bevándorlókat, arról beszél, hogy a belső ellenség ellen kell bevetni a hadsereget, majd utána megnevezi a belső ellenségnek a demokratákat, és Adam Schiff-et név szerint. Egészen sötét gondolatok jönnek mostanában Trumptól, és korábban ezeket inszinuálta, sejtette, hogy ő ilyesmire gondol, meg hát ugye nagy, hosszú története van annak, hogy a Trump hogyan viszonyul mondjuk a kisebbségi ügyekhez, ez a Central Park 5 val kapcsolatban feladott egész oldalas hirdetéstől kezdődött, mert ez talán 90-es évek eleje volt. És mint hogyha ez most így kicsúcsosodna valami egészen sötét dologban, és kérdés, hogy ez hova visz majd el. Ugye van egy ilyen vita arról, hogy a Trump deportálással fenyeget most, tehát hogy és különböző szintjeivel a deportálásnak, hogy arról is beszél, hogy minden illegális bevándorlót, először arról beszél, hogy minden bűnöző illegális bevándorlót deportálnak, aztán azt, hogy minden illegális bevándorlót deportálnak, majd ugye a Vance-szel együtt sejtettek olyanokat is, hogy a legális bevándorlók egy részét is deportálni szeretnék. És kérdés, itt ebből az a kérdés, hogy akkor értik-e az emberek, hogy mit jelent az, hogy deportálás. Mert nagyon úgy, sőt most talán az Alien Enemy Act, vagy milyen neve ennek, amivel a japánok számára berendezett koncentrációs táborokat üzemeltett az Egyesült Államok, legutóbb ennek a használatát emlegette, ami ezért egészen súlyos utalás. De már ugye csomóan úgy értik a deportálást, hogy visszatoloncolják az embereket a határól. Ami ugye egy másik szakfolyó, nem, a deportálás az az itt lévő emberek kirakása, sok esetben legálisan itt tartózkodó emberek kirakása. És mint hogyha ez így csak részben menne át, hogy ennek mik lennének a konkrét következményei. És erre válaszként meg a Harris kampány beleállt nagyjából abba, amiről a Biden kampány szólt, hogy a demokráciát védenék Trump újabb elnökségétől, ami szerintem nem feltétlenül jó irány. Tehát oké, érdemes figyelmeztetni, ez is egy egyensúly, hogy a Trump milyen lesz, hogyha újra hatalomra kerül, és ez veszélyesebb lehet, mint eddig, de valójában a demokráciát a legtöbb amerikai se tartja feltétlenül egy kiválóan működő dolognak, nem véletlenül használta a Harris inkább a szabadság kifejezést a kampányában, és nem biztos, hogy akkor át lehet nyerni azzal, hogyha te jogállamot és demokráciát védesz ezekkel a szavakkal.
Hát, igen. Mert igazából szerintem az van, hogy nem biztos, hogy attól, hogy Kamala Harris magát azonosítja, vagy a demokraták magukat azonosítják a demokráciával, ez nem biztos, hogy találkozik a választók nézeteivel, mert hogy egyébként a demokráciát a legalapvetőbb értelmében az, most így egyéni szinten nézve, én úgy definiálom a demokráciát, hogy hát az, ahol érzem azt, hogy van befolyásom a dolgokra, az, ahol érzem, hogy a problémáimat meghallgatják, az, ahol érzem, hogy a döntéshozók olyan irányba mennek, amilyenben egyébként én fontosnak gondolom. Tehát ez a responszivitása az elitnek a választók felé, és hogy azért a demokratákkal szemben pont ez egy régi kritika, és ennek nem csak Trumpnak, de ezért az egész nyugati világban szerintem ezeknek a fajta Trump-típusú karaktereknek van ez az egyik ilyen vonzereje az, hogy el tudják adni azt, hogy valójában ők az átlag emberek hangja, ők a demokraták ebben az értelemben. Tehát, hogy a populizmusnak mindig van egy ilyen pozitív oldala, hogy az egy ilyen korrektíva a demokrácia meggyengülése, vagy a képviselt intézmények meggyengülésével szemben. Nyilván van rengeteg negatív oldal is, de funkcionálisan, vagy ilyen történeti perspektívával egy kicsit van ez az ilyen korrektív funkciója, igen.
Én még a Zsolt által mondottakat, meg amit Szilárd részben te is behoztál, szeretném egy másik keretbe tenni, hogy ugye az egész republikánus választási narratívának egy iszonyatosan fontos része nem csak a migránsok deportálása, hanem az azzal való riogatás, hogy a migránsok szavaznak demokratákra. Tehát ugye a sztori arról szól, hogy ugye azért hozzák be és költik el ugye a trumpi állítások szerint akár a katasztrófa alappénzét is a migránsok betelepítésére az országba, hogy aztán majd ők demokrata jelöltekre szavazzanak. Ugye ebből nyilván úgy látjuk, hogy semmi nem igaz, de látjuk azt is, hogy történnek ilyen szavazói átnézések, és ezek, amelyiket én követtem, ott mindegyik kudarcba fulladt, tehát mondjuk vagy 200 ember találtak, aki tényleg jogtalanul volt ilyen éveken, vagy pedig utólag a bíróság úgy találta, hogy jogellenesen vették le őket, tehát nincsenek illegális választók, eddig is tudtuk, hogy ez azért messze nem olyan tömeges jelenség, mint ahogy ezt ők próbálják. És valóban előkapartak egy 1790-es évekből származó törvényt is, és már azt engedik, hogy akkor majd annak mentén fogják kezelni a migránsokat. Ez azért egy elég komoly jogi feladvány lenne, hogy mit kezdenek vele. Ami még aggasztóbb volt, hogy J.D. Vance bemondta, hogy majd ő eldönti, hogy mi legális, hogy melyik, ki az, aki legális, ki nem. Tehát amikor ezt így a Fehérház egy potenciális lakója, vagy negy isten Trump halála esetén az Egyesült Államok egyik elnöke, azt mondja, hogy majd ő eldönti, mi a legális, az felfogásban is hát ugye elég masszív red flag.
Meg hát ugye itt fölmerül, hogy bocs, hogy félbeszakítanak, csak hogy itt ugye vannak kétségek, hogy egy elég republikánus alkotmánybíróság van most, de mi történik, hogyha mondjuk az alkotmánybíróság dönt arról, hogy ezt az 1700-as évekből előkapott törvényt nem lehet alkalmazni, és akkor a Trump a legjobb Andrew Jacksoni hagyományokra visszautalva azt mondja, hogy jó, akkor most érvényesítse a döntését az alkotmánybíróság, hány tankja van.
Így van.
És nem foglalkozik amúgy, vele.
Szóval azért is ilyen elképesztően, hogy mondjam, valóság, meg élet, meg minden szempontból ellenes ez az egész sztori, hogy vagy politikailag sem, tehát értem, hogy mi ebbe a vonzerő, vagy hogy ez a fajta polarizáló diskurzus hogyan tud működni, de azért szerintem a bevándorlással kapcsolatban mondjuk, ha összehasonlítjuk Magyarországot, meg az Egyesült Államokat, akkor azért sokkal szóval más a bevándorlás kérdése kulturálisan, történetileg is, tehát hogy azért mégiscsak, és szerintem a Harris kampány ebben valamennyire jól teljesít, hogy azt az oldalát is, amellett, hogy az ügyész múltját hangsúlyozzák Harrisnek, aki harcolt az illegális, nem tudom én, emberkereskedelem, meg drogkereskedelem, meg a bandák ellen, amellett azért hangsúlyozza azt, hogy hát igen, azért ez egy bevándorlók nemzete, ide folyamatosan jöttek emberek, akik hozzátettek, és ettől jó, és ez szerintem azért sokkal szélesebb körben fejti ki a hatását ez a fajta retorika, mint mondjuk Magyarországon tenni. De másik dolog, az az érdekes, és most itt megint egy magyarországos dologgal jövök, de mindjárt megérkezek Amerikába, nem tudom, láttátok-e, de volt a Partizánon a Szurovec Illés kollégám készített nemrégiben egy riportot arról, hogy a Debrecen környékén, a Hajdúságban hogyan nyertek, vagy hogyan gyengült meg a Fidesz olyan helyeken, ahol egyébként nagyon régóta van. És ott beszél egy egyébként hosszú ideig Fidesz támogató nagyvállalkozó, vagy kis közepes vállalkozó arról, hogy hát egyébként neki az is a problémája, hogy egyébként nem tudja elvégezni a munkát a tehenészetében, hogyha nincsenek vendégmunkások, tehát nincs valamilyen fajta migráció, és hogy neki most már problémája van a Fidesznek ezzel a migráció ellenes politikájával is, mert egyébként az ő zsebében érezhető problémát okoz az, hogy nincs munkaerő, aki elvégezze a fejést, a tehenek etetését, és így tovább. És hogy már most is indiai meg bangladesi vendégmunkásokkal dolgoztat. És hogy ez az Egyesült vagy Államokban is van, hogy pont a Trump bázisát adó ilyen nem tudom, kispolgárság, vagy ezek a kisebb vállalkozók, tehát nem a nagyipar, vagy, hanem a, nem tudom én, a
Midwestnek a farmerei.
Éttermeket futtató, autómosókat, építő cégeket futtató embereknek valójában a profitabilitása az az olcsó undocumented, tehát magyarra, nem tudom, irreguláris migránsként, vagy bevándorlóként szokták ezt foglalni, tehát a papírokkal nem rendelkező, papírok nélkül az országban tartózkodó, emiatt nagyon olcsó és nagyon kiszolgáltatott munkaerő, a mezőgazdaságban nagyon fontos, tehát ugye erről hatalmas cikkek vannak, nem tudom én, a déli államokban, ahol régebb ugye a rabszolgatartó ültetvényes voltak, azok most gyakorlatilag mind irreguláris bevándorlókkal, papírok nélküli bevándorlókkal dolgoztatnak, és hogy milyen munkakörülmények vannak, ami hát nem sokat fejlődött mondjuk az 1800-as évek óta. Csak hogy azt akarom mondani, hogy ilyen szempontból a saját bázisára nézve is egy hülyesség ez a dolog, és ha tényleg megvalósítaná ezt a deportációt, akkor az ott ütne egy nagyot.
Na hát még pont tegnap este láttam egy nagy cikket arról, hogy a tehéntej mennyire megzágulna az USA-ban, hogyha Trump végrehajtaná ezt a deportációt, pont emiatt, Szilárd, amit te mondasz, hogy egyszerűen a Midwest farmjai ott állnának munkaerő nélkül, és aztán valaki még kiír számot, hogyha a vámokat is megcsinálja meg a deportálást is, akkor a GDP 7-8%-ot csökkenhet. Tehát elég komoly számokat tettek a mögé, és még az inflációt is megdobná ugye a vám miatt. Tehát egy elég csúnya gazdasági makró számot tettek a mögé, hogyha a mostani javaslatait bedobja, akkor az mit jelent a gyakorlatban. Egyébként megnéztem, hogy hány illegális migráns van az USA-ban. Nektek van tippetek, hogy a hallgatók is most tegyék a szívükre a kezüket, hogy szerintük hány illegális papír nélküli ember van az USA-ban.
3 millió?
2019 volt 10 millió 200 000, ami 2022-re lett 11 millió. 11 millió azért egy 333 millió lakos országban nem annyira katasztrofális számnak tűnik, és egyébként ennek majdnem a fele mexikói. Tehát ugye...
Meg ugye, hogy itt tök érdemes beszélni arról egyébként, hogy hogy élnek az illegális bevándorlók, hogy ugye ez az egész illegális bevándorlás, meg az egész ilyen azonosító dokumentum dolog, szerintem tök érdekes Amerikában, hogy egy csomó dolgot megcsinálhatnak az illegális bevándorlók, akiknek nincsenek dokumentumaik, de a lehet őket alkalmazni munkában, bejelentve.
És adót tudnak fizetni, tehát az USA találmány az az, fizetni. Hogy papír nélkül lehet adózni, ugye ez az, ami Európában nem működik, tehát a illegális ember Európában nem fog tudni a TB-rendszerbe belépni, de az USA-ban ugye TB nincsen, de adózni azt fog tudni, ami számomra teljesen döbbenetes.
Vagy telefont venni, vagy bérelni dolgokat, még azt nem tudom, a hitelkártya az már bonyolultabb egy csomó szempontból, de hogy nem teljesen úgy néz ki ez az illegális bevándorlás, mint ahogy elképzelnénk innen Európából nézve, hogy kinéz. És ugye ennek is vannak különböző szintjei, és a J.D. Vance erre utal egy csomószor, hogy a Springfield, Ohio-ba érkező haiti bevándorlók, azoknak egy ilyen ideiglenesen védett státuszuk van, amit egyébként idősebb George Bush vezetett még be korábban, és erre hivatkozva mondja ő azt, hogy ő eldöntheti ki a legális, hiszen szerinte a Harris és a Biden már egyszer eldöntötték ezekről az emberekről, akik illegálisak, hogy ők legálisak, mert hogy meghintették őket egy varázspálcával, és attól legálisak lettek. De hát könyörgöm, ugye itt elmondja az állampolgárság lényegét, hiszen mi más lenne az állampolgárság, mint meghinteni valakit egy varázspálcával, és azt mondani, hogy te mostantól állampolgára vagy ennek az országnak. Tehát az se egy ilyen materiális, mint a, nem tudom, a szentségek kiosztásánál, itt is az anyag, az állampolgárság maga. És ez egy ilyen nehezen megfogható dolog.
Hát Magyarország is osztogatta. No, egyébként arról voltak megint csak felmérések, hogy a Trump szavazók egy jó része ugyanúgy nem hiszi el, hogy Trump ezt megcsinálná, és erre tipikusan azt mondják, hogy 16-ban is mennyi mindent mondott, és milyen keveset csinált meg belőle. Ez mondjuk sok szempontból szerintem egy nagyon kockázatos önbecsapás, de tény, hogy a Trump szavazó tábor jelenleg is így áll hozzá, és akkor hoztak egy több példát arról, hogy Trump kisebb városokban üzletemberekkel találkozik, ahol egy picit más retorikát ad elő, és az üzletemberek kifelé jövet meg vannak interjúval, és elmondják, hogy ja, hát persze azt elmondja, mert az kell, az a szereplés része, de igazából úgyse ezzel fog foglalkozni majd, hogyha a Fehér Házba ül. No hát ezt majd meglátjuk november 5-e vagy január 20-a után, hogy hogy alakul. Zsolt, Szilárd, ha egyetértetek, akkor térjünk át a feltörekvő politikus rovatunkra, mert hogy Szilárd egy újabb izgalmas karakterrel készült.
Ugye beszéltünk most már nagyon sokféle politikusról, nemzetbiztonsági tanácsadótól, demokrata nemzetbiztonsági tanácsadótól, nem tudom én, republikánus házelnökön át, demokrata, centrista kormányzóig a legfontosabb illegő államba, tehát hogy elég nagy a spektrum. Amiről még nem beszéltünk, az az egyik a demokratáknak a balszárnya, és annak az egyik legreprezentatívabb politikusa, mondjuk Bernie Sanders után a második legreprezentatívabb politikusa, aki Alexandria Ocasio-Cortez, aki a 2018-as félidős választásokon szerzett képviselői mandátumot a kongresszusban, és azóta is New York államból delegált képviselő az Egyesült Államok képviselőházába. És igazából élettörténetét én most így nagyon nem is mesélnék, mert egyrészt 35 éves, tehát hogy olyan nagyon hosszú élettörténetet nem is lehet mesélni, másrészt meg elég közismertet, hogy ilyen popkulturális szereplő, rengeteg ilyen Netflix és dokumentumfilm, meg minden volt belőle, tehát egy Puerto Rico-i származású család, a Bostoni Egyetemen tanult közgázt, meg nemzetközi kapcsolatokat egyébként viszonylag elővégzett a rangsorban, és 16-os Bernie kampányba kezdett el aktivistáskodni, miután egyetem után visszaköltözött New York Bronx negyedébe, ahol született is, és ott ilyen bárpultosként, meg pincérként dolgozott, ugye. És ez szerintem fontos, hogy ez a fajta balol, ilyen demokrata balszárnynak ez egy ilyen fontos jellegzetessége egyébként, hogy hogy a legszűkebb bázisát, az tényleg ilyen nagyvárosi, fiatal, prekár munkákat végző, de egyébként diplomások, tehát ez a diplomás prekariátus, azok, akik egyébként rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, és egyébként ez úgy érzik, hogy őket többre predestinálná, tehát nem érzik a lehetőségét annak, hogy egyébként a saját full potenciájukat megvalósítsák, és ehelyett ilyen nagyon prekár munkahelyeken kell dolgozniuk, mint amilyen mondjuk a szolgáltató szektor, amit ismerünk, hogy az azért nem egy könnyű cucc. Na, és akkor igazából így kerül be ebbe az egész ballos világba a Sanders kampányon keresztül, és akkor aztán 16-ban kampányol aktivistáskodik, és utána ilyen helyi dolgokat építenek. Tehát ugye a 16-os Bernie kampány az valójában egy ilyen ügykampány volt. Tehát eredetileg úgy indult, és Bernie Sanders ezt csinálja, ez az egész politikai karaktere, hogy tudja, hogy egyébként országos pozíciót soha nem fog nyerni, vagy ezzel a tudattal indul neki, de fontos jelen lenni és meg kihangosítani bizonyos ügyeket, és ezért indul el 15-ben Hillary Clinton ellen. Ez csak közben derül ki, hogy itt van valami átrendeződés, hogy itt történik valami több, és hogy itt ennek a dolognak most nagyobb ereje van, mint általában egy ilyen cuccnak. De hogy ez az egész kampány nem arra készült, hogy esetleg nyerhet is, és hogy közhatalmat gyakorolhat, hanem ilyen ügy felmutatásként indult, és ez szerintem az egész balszányra rányomja a bélyegét 2016 óta mind a mai napig, hogy arra nincs megoldásuk, vagy nincs értelmes válaszuk, hogy mi történik akkor, amikor elkezdünk közhatalmat gyakorolni. Mi történik, amikor nyerünk. Mi történik, amikor nem csak annyi van, hogy kitűzzük a mellünkre, hogy ez az ügy nekünk fontos, és ezt így hangoztatjuk a médiába, hanem mi történik akkor, amikor tudunk döntéseket hozni, tudunk törvényalkotásba részt venni, bekerülünk, nem tudom, a képviselőháznak fontos szakbizottságaiba, és ott, nem tudom én, rendelkezünk valamilyen fajta részben adminisztratív, részben politikai hatalommal. És hogy ugye Ocasio-Cortez az gyakorlatilag ezt a pályát járja végig valahogy, bekerült 19 januárjától a kongresszusba, és akkor az elején ilyen nagyon lázadozó, a Nancy Pelosi irodája elé szervez tüntetést, meg ilyen dolgok. Én 100%-osan értem ezt a fajta energiát, meg dühöt a régi politikai elittel szemben. Viszont az is van, hogy közben belül folyamatosan, tehát a saját stábjában is, meg így ebbe a szélesebb körbevett bal oldalon, vagy progresszív oldalon, ott folyamatosan van egy ilyen stratégiai ellentét ezzel kapcsolatban, hogy akkor mi most ügyeket képviselünk, megalkuvásmentesen, vagy egyébként hatalmat gyakorlunk, kormányzunk. És akkor ennek kapcsán szétmennek a dolgok a kampánystábjába is, egyébként széthullik az egész intézmény, infrastruktúra kezdemény, amit a Bernie 16-os relatív sikere után elkezdenek építeni. Szóval, hogy ilyen stratégiai, meg ideológiai konfliktusok kapcsán, ugye van ez a Democratic Socialists of America, amelyiknek pont most januárban mondott le a politikai igazgatója, pont ilyen okok miatt, hogy így effektíven a párt, vagy a tagság az ilyen stratégia mentesen így, hát így össze-vissza akar csinálni dolgokat, mindenre költenek, de nem fókuszálnak valamilyen politikai stratégia mentén az erőforrásokat, és hát gyakorlatilag a csőd szélére került egy szervezet, amelyik 16 óta, nem tudom, ilyen százszoros vagy ezerszeres tagság növekedésen ment át. Szóval, hogy ez történik a hátországban, és akkor ebben a sztoriban közben folyamatosan a mainstream demokratáknak egy része folyamatosan támadja őket, ugye a múlt héten általad említett Izrael barát lobby az erősen költ arra, hogy ezeket az embereket kifúrja az előválasztásokon. Egyébként az idején ezért ez kettő ilyen progresszív képviselő esetében sikerült is, ugye a Jamal Bowman, aki New Yorkban, és a Cori Bush, aki Missouriből volt képviselő, őket most az amerikai történelem legdrágább előválasztási kampánya keretében egyébként legyőzték centrista, izraellel nem kritikus demokrata jelöltek. Na és hogy akkor ez történik, és közben párhuzamosan meg az Alexandria Ocasio-Cortez próbál, hogy mondjam, dolgokat, vagy szövetségeket kötni, és hogy mára gyakorlatilag a baloldali aktíva egy része emiatt árulónak tartja. Erről most lehet vitatkozni, hogy ez mennyire igaz, de hogy az tény, hogy betagozódik valamilyen módon a demokrata mainstreambe, és akkor egy utolsó gondolat, hogy ezzel együtt ugye pont ez az aktivista közeg egy jelentős része, vagy ez az online baloldal, ez egy teljes kudarcnak értékeli ezt az egész 2016-tól mai napig tartó ilyen Bernie körül felépülő baloldali dolgot, ami mellett felhozhatók egyébként érvek, az tény, hogy nem épült belőle stabil intézményi struktúra, ami hosszú távon képes lenne elérni dolgokat. Ezzel együtt azt is gondolom, hogy Joe Biden gazdaságpolitikája és társadalompolitikája a legbaloldalibb volt az elmúlt 40 év, vagy nem tudom, Lyndon Johnson óta a legbaloldalibb elnöke volt Amerikának, és ebben van szerepe a balszárnak, és ebben most nem megyek bele, hogy milyen példákat lehet mondani arra, hogy hogyan tolták balra a Bident, de hogy az azért tagadhatatlan, hogy bár azt a funkciót nem, tehát azt a szerepet nem veszik magukra, mint a republikánus szél jobb szárny, a Freedom Caucus, amelyik ugye blokkol, házelnököt buktat, government shutdown-t okoz, bármi, amit akarsz, csak hogy elérje az ő saját kis nünükéjét. A baloldal ezt nem csinálja a demokrata párton belül, de ezzel együtt azért, szóval, hogy az azért tagadhatatlan, hogy valamicskét sikerült balra tolni, az pedig már mindenkinek a saját privát megítélése, hogy ez elegendőnek tartja vagy sem.
Több dologgal is tudok rezonálni, mert ugye ez, amit az elején magyaráztál vele kapcsolatban, hogy létezik a városi fiatalság körében ez a jól körbehatárolható csoport, aki az ilyen típusú megszólításra responszív. Ugye ezt látjuk, hogy Európában is bőven megvan, sőt növekszik. Tehát ugye a France Insoumise, a Mélenchon féle francia radikális baloldal, aki most kifejezetten jó eredményeket ért el, ugyanezt tudja, és azt látni, hogy egyébként alapvetően a radikális irányokba szavaz a 35 év alatti európai fiatalság vagy balra, vagy jobbra, de ugye nem megy a mainstream pártokkal. Tehát ez biztos, hogy még a demokratákon házon belül is meg fogja erősíteni a középtávon ezt a platformot. Már csak azért is, mert tehát amit látni, ugye ezekből a fiatalokból, az ő gazdasági helyzetükből minden kutatás azt mutatja, hogy nem fényesedik a jövőjük. Tehát ugye a lakásvásárlásuk kitolódik, a családalapításuk bizonytalan, és hát azért abban csak egy pillanatra a hallgatók is gondoljanak bele, hogy amikor egyetemet elvégez, mondjuk néhány év BA után is már potenciálisan több mint 100 000 dolláros adóssággal kezdi az életét. Úgyhogy még nincsen ugye ez a tandíj, amit egyszerűen muszáj kifizetnie, és akkor ehhez képest kéne még lakást vásárolni. Tehát nekem számos egyetemi akadémikus kollega van, aki 40 után fizeti vissza, tehát ott 20 év alatt jut el oda, hogy a tandíját visszafizette. Tehát ezek azért nagyon más típusú életkezdetek, meg nyomások, meg pénzügyi nyomás, úgyhogy nem véletlen, hogy erről egyébként annyiszor szó is van. Ami izgalmas, az a kongresszuson való jelenlétük, tehát hogy hogyan lehet vajon őket becsatornázni, mennyire lesznek radikálisak, jönnek-e radikálisabbak. Erre azért lehet, hogy kell majd gondolni, hogy mi történik, amikor a demokratáknál is megjelenik a Tea Party-nak a leképződése, ugye a Freedom Caucus-nak, hogy lesz-e ilyen változat a baloldalon, mert hogy azért ugye az biztos, hogy többségben úgy nem lesznek, hogy ők maguk csináljanak törvényt, tehát kritizálni lehet, meg szakbizottsági munkába bele lehet folyni. Tehát ott, ha kinéznek maguknak jó szakbizottságokat, akkor az ilyen típusú képviselők vagy szenátorok azért nagyon könnyen tudnak befolyást szerezni, hogyha ezt koordinálják. Erre azért szerintem nyilván figyel a házvezetés is, hogy ez ne alakuljon így ki. Tehát ez még házon belül is nekik egy komoly csata, és a Nancy Pelosi-k ezt nem biztos, hogy jó szemmel néznék, de ez egy izgalmas kérdés, amit felvetettél, hogy ott vajon mennyire fognak radikalizálódni.
Nekem ami gondolatom volt a Yossiről, azt a Szilárd elmondta nagyjából a mainstream-esedésről. Egyetlen dolog van még, hogy ami hogy kicsit a személyes oldaláról is beszéljek. Yossi és én, nekünk van egy közös hobbink, az, hogy írószereket gyűjtünk, és ő is ugyanazokkal az össze zsebben hordható kavekos sportollakkal szeret beszédeket írni és egyéb dolgokat, és nagyon vicces volt, hogy néha így nézegettem, van Brooklynban egy Joseka nevű nagy írószer volt, amit sajnos én pont nem tudtam meglátogatni eddig, ami kicsit kívül esik ugyan az ő körzetén, mert ugye az ő körzete az ugye Queens-től északra, meg a Bronxnak egy jelentős része, és akkor ennek a boltnak a Redditjén, így ez random, beszélnek emberek arról, hogy így mindenki találkozott EOC-vel, amint éppen töltőtollakat próbálgatott a boltban, és egy csomószor látod is amúgy, hogy kifejezetten szeret töltőtollakkal írni. Szóval ezzel pótoltam azt, hogy nincsen plusz politikai mondani valóm EOC-ről, mint ami elhangzott.
Most, hogy New Yorkot említett, talán csak annyi, hogy ugye New Yorkban azért néhány körzet lemorzsolódott republikánusoknak, tehát ugye New York volt az állam, ahol annyira elkényelmesedtek a demokraták, hogy már a saját botrányaik tereltek szavazókat, protestszavazókat termeltek ki republikánus oldalra. És most is van néhány izgalmas körzet, ugye a elnökválasztásra párhuzamosan zajló szenátori képviselőházi választáson.
Igen, hát igazából ott New York és Kaliforniának a republikánusok felé hajló részein, vagy billegő részein fog eldőlni a képviselőházi többség gyakorlatilag. Tehát ez a Kaliforniában az Orange County, és New Yorkban meg ezek az Upstate New York részek. Na de, bocs, egy dolgot akartam mondani, hogy igen, hogy egyébként, szóval az tényleg van, hogy bekerülnek, ugye négyen kerültek be 16-ba, vagy 18-ba az a squad, amit a sajtó aztán squadnak, a csapatnak nevezett el, és bekerülnek ilyen 20-30-as éves emberek, akik szembe találkoznak olyan emberekkel, akik, hogy mondjam, 40-50 éve ott vannak a politikában, és minden hájjal megkelt, dörzsölt valakik kívülről tudják a képviselő, hát Nancy Pelosi például, ilyen szempontból, és hogy ott, de hogy a másik dolog, hogy a Pelosi viszont ért az erőből, és hogy mondjuk a 20-ban, amikor újra kellett őt választani képviselőház elnökének, a Speaker of the House-nak, akkor egyébként abban maradt az AOC-ékkel, hogy a Progressive Caucus, ami egy sokkal bővebb frakció, mint ez a szűk legbalosabb szárny, de hogy ez a progresszív frakció 40%-át megkapja az összes bizottsági helyeknek, meg minden. A demokratáknak járó bizottsági helyek 40%-át a progresszívek kapják meg. És akkor ez meg is történt, az AOC is egy nagyon fontos, az Oversight Committee-ba került bele, mint második legfontosabb demokrata. Az egyébként Jamie Raskin nevű nagyon centrista marylandi képviselő, aki a legszeniorabb demokrata, és ők egyébként ketten tök jóban vannak. Na de hogy azt akarom mondani, hogy és itt kijön az, hogy viszont ezek az emberek nincsenek minden hájjal megkenve, és például a progresszív frakcióba bárki beléphet. Tehát nincs olyan, hogy nekem kell valamit kinyilatkoztatnom, vagy kinyilvánítom, hogy én aláírom ezt és ezt a fajta szabályrendszert, illetve szakpolitikailag csatlakozom ehhez és ehhez a pontokhoz, hanem így kvázi bárki, tehát konkrétan Donald Trump is, ha képviselő lenne, bemehetne és csatlakozhatna a progresszív frakcióhoz, és akkor ezen a ponton meg a 40% megtörtént tényleg, hogy ilyen full nem progresszív demokraták, jobbos demokraták elkezdtek belépni a progresszív frakcióba, és így megkapni a bizottsági helyeket. Tehát, hogy ez a fajta hatalomgyakorlásnak, ez a hétköznapi fortéjai, ez egy olyan dolog, amit valamikor meg kell tanulni.
Valahogy győznie kell a forradalomnak, nem? Lehet, hogy pont így.
Hát biztos, hogy a szabályok ismerete fog számítani, de most Georgiában volt két fontos bírósági ítélet, az egyik, ami azt mondta ki, hogy nem kell kézzel újra számolni a gép által megszámolt szavazatokat külön, és egy másikban pedig kimondták, hogy a választási bizottság civil tagjainak nincs jogköre abban, hogy eldöntsék, hogy érvényesítik-e a szavazatokat, vagy sem, tehát ők megszámolják, és aztán utána már nincsen erre külön protokoll. Ugye Georgia kapott pár telefont annak idején Donald Trumptól, hogy találjanak neki még néhány szavazatot, tehát itt ezek eléggé politikailag is indított perek voltak, és hogy nem, a választási, helyi választási bizottságnak a tagjai azok Trumppal elég jobban voltak, akik ezeket a változtatásokat elindították volna. No, hát a mai adásunkban beszélgettünk tehát arról, hogy hogyan alakultak a statisztikák, és hogy hol milyen jelentőséget látunk, és hol van esetleg akkora vakfolt már, hogy nem érdemes többet belegondolni, mint amit a számok mutatnak, és utána pedig Alessandria Ocasio-Cortez képviselőnő alakján keresztül néztünk bele egy picit a demokrata pártba. Ennyi volt mára, köszönjük a figyelmetek, visszajelzéseiteket is nagyon köszönjük, várjuk őket, jövő csütörtök reggel pedig újból érkezünk. Ha tetszett az adás, akkor vigyétek hírét ismerőseitek körében is, jó, küldjétek el nekik nyugodtan a linkeket, kövessétek a Partizán és a Partizán Podcast csatornáit, és a Partizán social médiás felületein mindig megosztjuk a legfrissebb adás linkjét. Ha szeretnétek még ilyen adásokat látni, vagy minket együtt különböző újabb témákban, akkor támogassátok a Partizán munkáját. Ha pedig hétről hétre szeretnétek értesülni a világ legfontosabb eseményeiről, akkor iratkozzatok fel a heti feledi világpolitikai hírlevélre. Regisztráljatok a 24 oldalon, 24.hu oldalon, hogy ne maradjatok le Kernel Zsolt és kiváló kollégáinak írásairól. Szerdánként egy-egy amerikánus cikkel mi is jelentkezünk a portálon, amiben néhány olyan gondolatot osztunk meg hétről hétre, amely kimaradt a podcastból. A tegnap este megjelent hírlevélben Szilárd írt arról, hogy hogyan is szakított Donald Trump több mint 100 év amerikai külpolitikai doktrinájával. No hát ennyiféle érdekességgel tudtunk szolgálni, köszönjük a figyelmetek, sziasztok!